Jó estét kívánok mindenkinek! A 43-as fejezetnél tartunk, és a minden igaz, ebből már két órát tartottunk a 43-as fejezetből, de akkor még nem volt meg a szöveg magyar fordításban, most már ez hál' Istennek megvan. Ezért nem fogok most olyan hosszú összefoglalókat tartani, bár elég vég volt már az is, hogy ezt a két hétig helyettesítettünk. Annyi mindenképpen vigasztalni titeket, hogy az, amit az első, tehát nem az előző héten, hanem az azt megelőző héten tanultunk, ugye amiben azt vettük végig, hogy mi mindenen változtat az ember életén az, hogyha a egyisten hit, és a folyamatos teremtés fogalma az erősen beleivódik a természetében és a gondolatvilágába, akkor hogyan változtatja meg az életét. Megvan? Tehát mindenképp emlékszem, hogy itt voltam, erről beszéltünk. Meg rád is. Az ide tartozik, tehát igazából ez egy olyan óra, ami erre készült, és láttam, hogy minden...
Múlt előtti héten volt. Nem volt ott.
Igen, és az első helyettesítésen, ami voltam, fönn, ott az az óra, az tulajdonképpen ide tartozott, csak előadtuk úgy, hogy ezt mindenki értse. Ez csak azért mondani, hogy azért vigasztaljon mindenki. Nagy teremben volt, igen. Jó, hát ugye mi a kiinduló pontunk? A kiinduló pontunk az, hogy minden, amit az ember csinál, az akkor teljes értékű, hogyha érzelmek vannak mögötte. Csak fejből, csak racionális gondolkodásból csinálni valamit, az nem teljes értékű. Az érzelmek azok a végszó, az, ami tényleg az embert élettel és motivációval tölti meg. És hogyha ez így van bármivel, amit az ember csinál, akkor még inkább így van a vallással, az örökkévaló szolgálatával, a tóra és a micvák megtartásával. És ebben a tekintetben is kell, hogy legyenek érzelmek. És itt azt mondjuk, hogy kétféle alapérzelem van, a félelem, meg a szeretet. És mind a kettő használatos, használandó Istenre nézve is. Van az Isten félelem és az Isten szeretet. Ezek most olyan dolgok, amiket nem fog részletesen elmondani, mert hosszú-hosszú órákat töltöttünk már velük. Alapvetően ez a fejezet azt fekteti le, hogy van két szintje az Isten félelemnek, az alacsonyabb rendű Isten félelem és a magasabb rendű Isten félelem, és ezen a két szinten belül is van két-két dimenzió. Egy alacsonyabb, meg egy magasabb. Egy alacsonyabb, meg egy magasabb. Ez a fejezetnek az első része. És aztán a fejezetnek a második része, amit még nem kezdtünk el, az szól a Isten szeretetről, ami ennek a mentén, ennek a párhuzamában ugyancsak két szintből áll. Hogy mi a különbség, előről fogjuk most olvasni majd a fejezetet, mert ugye ez nem volt meg magyarul, hogy mi a különbség a két szint között, ugye az Isten félelem két szintek között, azt már jó régen tisztáztuk, hogy az Isten félelem az semmiképp nem azt jelenti, hogy félelem a büntetéstől, meg eleve a félelem, ebben az értelemben nincs, tehát különben nagyon nehéz is lefordítani ezt a szót, hogy jirá, mert ez nem félelmet jelent, abban az értelem, mint a magyarul, hogy félek valakitől, és semmiképp nem a büntetéstől való félelmet jelenti. Mit jelent a szó, különben, hogy jirá? Jirá az abból a szóból jön, hogy látni. És amikor látok valamit, amikor valami valóssá válik a számomra, akkor tud érzelmeket kifejteni. Akkor tud érzelmeket eredményezni bennem. Ha hallok arról, hogy te szép vagy, az még nem fejt belőlem ki érzelmeket. Ha látom, hogy szép vagy, akkor esetleg érzelmeket indíthatsz el bennem. És ugyanez a helyzet a bármivel, ami érzelmet indít meg, a látás az, amikor látsz. Isten nem lehet látni, de valahogy a gondolatunkon keresztül lehet látni. A gondolatunkon keresztül viszont sokféleképpen lehet látni Istent. Sok mindenen keresztül el lehet oda jutni, hogy lássuk Istent. Nem a szó szoros értelmében, de a szó átvitt értelmében. Nem hallod, amit mondok?
Hallom,
csak arra. Ja, megértem, mert nem látod, amit mondok. Most mondtad, hogy a látás az ilyen fontos. Szóval, hogy látni Istent, idézőjelben látni, azt lehet, sokféleképpen lehet. És aznak függvénye, hogy milyen szintjére jutok el ennek a Istenfélelem érzelemnek, az annak a függvénye, hogy tulajdonképpen mit látok, min keresztül látom én ezt az Istent. És ebben különböztetik meg az Isten félelemnek ez a két szintje. A az alsó szintje, amit úgy hívunk, hogy jiráttata á, szó szerint alsóbb rendű istenfélelem, és a magasabb rendű istenfélelem. Az alsóbb rendű istenfélelem, aminek egy másik kifejezése az a külsődleges istenfélelem, az miről szól? Az arról szól, hogy Isten egy külsődleges tulajdonságán, egy külsődleges hozzá képest, az ő lényegéhez képest, egy külsődleges tevékenységén keresztül ismerem meg, és ez pedig a világ teremtése. Oké? Okay? Az, hogy Isten megteremti a világot, és én a világon keresztül jutok el Istenhez, ez egy alacsonyabb rendű istenfélelmet szül bennem. A magasabb rendű istenfélelem most pedig arról szól, amikor azt ismerem fel, hogy tulajdonképpen a világ, az, annak nincs is önálló léte Isten nélkül. Isten az egyetlen valódi lét. És ezért már nem a világ van előtérben, hanem a végtelenség, ami minden pillanatban újjá teremti a kis világomat. Most ezt megpróbálom klasszikusabbá tenni, hozzánk közel hozni, ugye akkor azt jelenti, hogy amikor például valaki kimegy a szabadba, és lát egy fantasztikus természeti csodát, vagy nagy hegyeket, szép dolgokat, és megtölti egy ilyen emelkedett érzés, vagy egy ilyen, nem is ez emelkedett a jó szó, egy ilyen, mint amikor tudjátok, mondjuk kimentek az Alpokba, és így érzitek, hogy milyen kicsik vagytok ez a természethez képest. Akkor, és akkor elgondolkoztok azon, hogy mindez a teremtés, az a fantasztikus természet, amiben mi egy ilyen kis pont vagyunk, az Istenhez képest milyen kevés, milyen kicsi, akkor igaz, hogy Isten nagyságához jutunk el, de valamilyen összehasonlítási viszonylatban. És az összehasonlítási viszonylat az az, hogy vagyok én, van a természet, a teremtés, és van a teremtő. Tehát Istennek milyen tulajdonságán keresztül jutunk el Istenhez? A teremtő tulajdonságán keresztül. A teremtés viszont Isten eszenciához képest, ez nem egy nagy szó, nem egy nagy szám. Hiszen Isten, ahogy a Bibliában, a Tórában benne van, csak egy-két szóval teremtett. Ez nem egy olyan... De mi mégis ezen keresztül jutunk el ide, és ezért ez az alacsonyabb szintje az Isten félelmek, mert ebben a relációban én valaki vagyok, valaki mégis vagyok. Én vagyok valaki ebben a teremtett természetben, ami Isten által teremtetett. De én valami vagyok ebben, nekem van létjogosultságom, ez az első szint. Akkor nézzük ezt az első szintet. Az alacsonyabb rendű Isten félelem. Jó, kezdjük rögtön a zenéről, gyorsan fogunk haladni. Ami a jirátatát, az alacsonyabb rendű félelmet illeti, ami az ő parancsolatainak teljesítése felé irányul, és pedig a távozz el a rossztól és a cselekedj jót mindkét dimenziójában, nos arról van írva, ahol nincs Isten félelem, ott nincs bölcsesség. És ezen a szinten belül is, mindjárt magyarázzuk, hogy mit jelent, ezen a szinten belül is van egy kisebb, alacsonyabb és egy nagyon magasabb szint. Az utóbbi az olyan félelem, amelynek a gyökere az örökkévaló nagyságának szemlélésében van, hogy ő tölt be minden világokat a földtől az égig, amely 500 év utazás jelentene, és az égtől a következő égig a távolság, és a hájott lábai pedig mind csak olyan messze, és így tovább minden újabb világ egyik a másik fölött a legmagasabb magasságáig. Mindazáltal ezt a félelmet külsőnek és alacsonyabb rendűnek mondják, mert a világokból származik, melyek öltözékül szolgálnak a királynak, az egyedül Szent Istennek áldasség, aki összehúzódik és elrejtőzik és beléjük öltözik, hogy áthassa őket és éltesse őket és létet adjon nekik, hogy a semmiből létre jöhessenek. Mindazáltal ez a félelem a kapuja, a bejárata a Tóra és a parancsoknak teljesítésének. Jó, akkor megtudom összefoglalni, hogy mit mondtunk. Ezt különben már felolvastuk héberül, csak a rendkedvéért gondoltam, hogy ezt a magyar szöveget is felolvastuk. Tehát ugye arról van szó, hogy ez a iratatá, ez miről szól? Ez arról szól, hogyha ezt elérem, ezt a iratatát, elérem ezt a alacsonyabb rendű istenfélelmet, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy a Tórát meg fogom tartani, és a parancsolatokat meg fogom tartani. Mind a távozz el a rossztól, és a cselekedj jót, mindkét dimenziójában. Ez a távozz el a rosszul, és a cselekedj jót, ez azt jelenti, hogy az örökkévaló szolgálatának két dimenziója van. Van az, amikor távozz el a rosszul, amikor valamilyen tilalmat nem szegsz meg, és van az, hogy cselekedd a jót, az, amikor pedig valamilyen mitvát megcselekszel, az pedig a pozitív oldala a a cselekvő oldala. És mind a kettőre hatással van ez, tehát ha elérem ezt a szintjét a jirának, akkor az Istenfélemnek, akkor meg fogom tudni tartani a parancsolatokat. Ezen belül is van egy kisebb és egy nagyobb szint, ugye ahogy mondja a második bekezdés elején. Mi ez a kisebb és nagyobb szint, ahogy ezt mondtuk az előző órákon? A kisebb szint az, amikor nem végzek nagyon mély meditációt az örökkévaló nagyságáról, csak érzem, hogy mintha mindig valaki figyelne. Emlékezettek vissza, azt mondtuk, mint amikor elnéz egy társaságba, és nem arról van szó, hogy abban a társaságban te végig gondolod, hogy milyen nagyszerű és kiváló emberek vannak, hanem csak érzed, hogy ez egy előkelő hely, és odafigyelsz oda, hogy ne böfögjél a társaságban. Érzed, hogy mintha mindig egy szempár ott lenne rajtad. Erről mondta azt, de ami Johanan ben Zakkai, amit már nagyon sokszor idéztünk, a tanítványainak a halálos ágyán, hogy bárcsak olyan lenne rajtatok az örökkévaló félelme, mint a húsvér ember félelme. Mert az ember mindig azt mondja, csak meg ne lásson egy másik húsvér ember, és akkor így próbálja eltakarni a csúnya dolgait. Nem, én meg ne lásson, amikor vétkezem. Azt mondja, ez az alacsonyabb szint. Mi a magasabb szintje ennek? Az, amikor már meditálsz, amikor belegondolsz abba, hogy fú, hát itt van ez a világ, ez milyen fantasztikus, összetett világ, egy olyan végtelen mélységekkel rendelkező természet, amit a tudomány mindig felfedez valamit belőle, és akkor kiderül, hogy még több minden felfedezendő van még. Most olvasom a Einsteinről életéről szóló könyvet, hiszen izgalmas, hogy az ember így egyre mélyebben megy, persze már laikus vagyok ezzel, így is még izgalmas, hogy az ember hogy tényleg mindig felfedez valamit, akkor rájön, hogy az még nem, hogy még több kérdést vett föl, és még több axiómát. Tehát, hogy az ember belegondol, hogy ez milyen fantasztikus ez a teremtés. És ez honnan származik? Egyre inkább nyilvánvaló számára, hogy ez valahonnan, valami tudatos módon kell, hogy származzon. Akkor az egy tiszteletet ébreszt benne az iránt, ahonnan ez az egész származik. Ugye ez a magasabb szintje ennek a jirának. Ezt úgy írja itt le ezt a fantasztikus természetet, hogy és ez az, ami talán nem volt érthető ebben a szövegben, hogy a Ezékiel szekér látomására utal, amiben ugye föl van építve, hogy van egy szekér, annak van a kerekei, a kerekeket állatok tartják, és akkor a szekéren van egy trón, és a trón körül vannak az a szent, vannak a madarak, és akkor a trón, és valahol a trón tetején ott ül az örökkévaló, ez a szekér látomása, nagyon misztikus látomása Ezékielnek, és erről azt mondja, gondolom a Midrás, hogy micsoda a távolságok vannak, hogy az egész az ott van az égben, de a földtől az égig az 500 év járóút, akkor az égben kezdődnek ugye a kerekektől az állatokig, az még egyszer annyi, és még egyszer annyi, és még egyszer annyi. Különben ez még bővebben van, mert a hagyományos értelmezésben erről beszéltünk már ugyancsak, van 7 égbolt, és ezek olyan, mint egy ilyen hagymaréteg, és minden égbolton belül 500 év távolságban, ugye ezt így, annak idején így írták le a csillagászati képletekben, hogy azt érezték, hogy ezek felfoghatatlan távolságok, akkor ugye még ez nem ilyen fényévekben, meg hasonlóban határozták meg, de valamilyen olyan meghatározást akartak adni, ami felfoghatatlan egy ember számára, hogy mi is a távolság, de azt mondták, hogy 500 évnyi gyalogtávolság. Ma tudjuk azt, hogy ha most szó szerint veszük, akkor jóval nagyobb távolságról van szó, nem csak 500 évnyi gyalogtávolságra, akár több millió év, fényévnyi. Tehát amennyi idő a fénynek az, hogy eljusson, nem egy gyalogosnak, ami több millió milliárdszorosa ugye maga a fény sebessége, ami ugye a legnagyobb sebesség. És akkor mindezt végig gondolja, hogy ez micsoda hatalmas valami ez a természet. Ez a univerzumban én benne vagyok, és ez micsoda kis fikarci valami Istenhez képest, ez a magasabb szintje ennek az alacsonyabb szintnek. Miért még mindig az alacsonyabb szintnek? Azért, mert még mindig arról van szó, hogy az örökkévaló terem, hogy ez valami, hogy itt létrehozott valami. Értitek? Azt nem mondja, hogy ez a valami, ez valójában nem is valami, hanem azt mondja, hogy ez a valami, ez létezik, igenis létezik, de hát akkor az, aki létrehozta, az mennyire hatalmas lehet ehhez képest. Volt ami kérdésed?
Értem, és nem kell szó szerint érteni, hogy az 500 éves, amikor a félek világos, de ha mégis a technika rendelkezésre állna, mondjuk, akkor ez haladó embernek megképzelíthető?
Hát nem, mert itt ugye szerintem nem érted akkor, hogy miről szól. Ez arról szól, hogy az univerzumot, amikor le akarták írni az ókorban, akkor azt látták, hogy hogy vannak olyan távoli dolgok, és egy képletesen szól, itt csak az univerzum, a fizikai univerzumról van szó, nem spirituális dolgokról, tehát ez most igazából nem egy rabbi kéne, hogy megválaszolja, hogyha így értetted a kérdést, hogyha fizikailag lennének eszközök arra, hogy egy több millió fényévre levő csillagot elérjünk, nem, nincsenek ilyen fizikai eszközök, mert fényév szeretségével nem lehet mozogni, ha meg lehetne, akkor is több millió év lenne, mire odaérnénk. De hogy...
Akkor megkérdezem, hogy az 500 év is, meg a szélek, ezek ember által előzett
látosságok. Itt nagyon érdekes, mert itt kicsit keverednek a dolgok, ilyen szempontból jó az a kérdés. Tehát, hogy nem mindig világos, hogy egy fizikai távolságról, vagy egy fizikai dimenzióról van szó, amikor erről beszélünk, vagy spirituálisról. De igazából szerintem ennek a leírása, ez valahogy a mesdjéjén van a kettőnek, és ez egy leírás arra, hogy gondold végig ember, hogy itt van ez a fizikai világ, ami neked olyan nagynak tűnik, de közben egy kis pont még a fizikai dimenzión belül is, hiszen van ez a hét égbolt, ami ugye kifejezi a teljes univerzumot, a fizikai univerzumot, ami már önmagában felfoghatatlan távolság, és innen kezdődnek a spirituális világok, a szent állatok, meg az angyalok, meg a trón, meg a nem tudom mi. De hát igazából, ha még azt is belevesszük, akkor már nem csak a fizikai természetről beszélünk, hanem a spirituális létezésekről is, és ez még mind a teremtett létezés része, hát akkor tényleg bele gobolyozz, hogy ez micsoda fantasztikum. Na most ugye, de még mindig miről beszélsz? Arról, hogy teremt. Hogy Isten mint teremtő. Amit hogyan nevez? Egy külső öltözéke a királynak. A király az Isten. Ugye, amikor Shakespeare megír egy drámát, akkor lehet a drámára azt mondani, hogy ez Shakespeare mindent beleadott, apait, anyait. Ezért ha megismerem a drámát, meg fogom ismerni Shakespeare lényegét. Még Shakespeare-nél sem nagyon lehet ezt mondani, de mondjuk lehet, mert dolgozott rajta 10-20 éve, írogatta. Mondok egy jobb példát, hagyjuk Shakespeare-t, megyük az Álteredét, aki írta a Tánnyát. 20 éve dolgozott a Tánnyát. Ha én elolvassam a Tánnyát, az 53 fejezetet, akkor megismerem az Álteredét? Azt nem mondhatom, hogy megismerem a tényleg az, amit a személyesen megismertem, de azért nagyon sok mindent megtok róla. Mert azért mégis azt lehet mondani, hogy apait, anyait, ha szabad ilyet használni, ilyen kifejezést az Álteredére, az belerakott. De a Isten és a világ teremtése tekintetében mi elvetjük ezt a felvetést. De azt mondjuk, hogy Isten nem rakott bele apait, anyait a világba, hogy ott ült, és akkor nagyon hosszan gondolkodott, hogy akkor hogy lehetne ezt megcsinálni. Az egész Biblia történetnek, a teremtésnek az a lényege, hogy ez nem volt Isten számára egy megerőltetés. Hogy ez nem egy volt egy megerőltetés, hanem egy kimondott szó volt. Úgy, ahogy a számodra a kimondott szó, ez egy metafora. Ahogy a számodra a kimondott szó az a te lényegethez képest semmi. Te emlékszel, hogy tegnap miket mondtál? Nem. Nem. A többsége nem. De az, hogy egy éve mit mondtál április 22-én, már semmiképp nem. Most akkor egy kimondott szó a mai nap a te teljes életedhez képest, az nulla. Ha végtelen ideig élnél, akkor meg pláne nulla lenne. Tehát akkor ez a kimondott szó, Isten kimondott szava, ez egy nulla a isteni eszenciához képest. És ezért mondjuk, hogy maga a teremtés, ez egy külsődleges dolog. Tehát a teremtésen keresztül jutsz el Istenhez. És mondod azt, hogy van ez a fantasztikus univerzum, ami ilyen meg ilyen nagy és hatalmas és felfoghatatlan méretű, és komplexitású, és gyönyörű, és minden. Hát milyen nagy lehet az, aki mindezt megteremtette? Ez nagyon szép. De ez még egy külsődleges oldala Istennek. Igen.
Oké. Azt hiszem, én fogalmat mondom, vagy van látadja, vagy nincs, tehát teremtő ereje semmiféleképpen nincs. A másik dolog, hogy nem tudom, a kabala lehet, hogy mesélj, de akkor kérlek választodnak, hogy van ilyen, van olyan dolog, amiben Isten minden beleadott?
Nincs. Mert az egész Isten fogalom az épp arról szól, hogy nem lehet, hogy mindent beleadott, mert mindent beleadott az ő maga.
Másik előzőt, amiben mondjuk kicsit nehezebb volt sem, mint ennyire egyszerű, mint ezt a világot megkeresni egy után szó által. Gondolok arra, hogy...
Hát ezzelnek a lényege, hogyha ezt a világot, magát a létezést létrehozni, az olyan, mint egy kimondott szó a számunkra, az azt fejezi ki, hogy bármi, ami felfogható, tehát véges, az a végtelenhez képest semmi. Ez a dolog lényege. Végtelenből pedig egy van, az maga Isten. Ugye visszatérve erre, hogy a kimondott szó az nálad azért nem teremtő erejű. De ugye ez nem ilyen egyszerű, mert például előfordulhat az, hogy te mondasz egy szót, amire nem is emlékszel, de egy embernek az életét megváltoztatta.
Amikor van szó,
Igen, de ott mondjuk arra fölkészülsz, de lehet, hogy mondjuk, hogy mondasz egy szót, és ott valaki véletlen villamoson meghallja, és abból valami következtetés jött, és akkor az egész életet megváltozott. Tehát az, hogy számodra egy kimondott szó az semmi, az még nem azt jelenti, hogy a befogadó számára is semmi. És ugye itt a példa, amivel éltünk a két héttel ezelőtti helyettesítésen, az éppen erről szólt, hogy a szerző, aki kitalálja az egényt a szereplőkkel, az ő számára, mondjuk ott nem egy kimondott szóról van, beszélünk, amely egy leírt történetről, ő csak leírt valamit, lefirkált egy lapra, de azzal a firkálással ő létrehozott egy virtuális létezést. Azoknak a szereplőknek, akiket ő leírt arra a lapra, és létrehozta a virtuális létezésüket, az nem semmi. Ők úgy érzik, hogy létrejöttek. A valóság egész más, mert tulajdonképpen csak virtuálisan jöttek létre, de attól még az ő számukra ez valami. De ez nem azt jelenti, hogy annak a számára is valami, aki ezt leírta. Hát ez fontos olyan, mint hogyha mi fölismernénk, hogy mi egy regényben, egy Harry Potter történetben vagyunk szereplők, és azt mondjuk, hogy fú, hát ez a történet, hogy milyen fantasztikus, és nézd meg, micsoda világ van itt körülöttünk, és minden, egy történeten belül. Mi a regénynek vagyunk a szereplői, és saját életre kerülünk, úgy érzünk, hogy saját életre kerülünk, és fú, hát ez fantasztikus, és hogy milyen fantasztikus lehet, aki ezt leírta, közben meg nem vesztük észre, hogy apa, hát tulajdonképpen ez nem az ő lényege, sőt, hát mi nem is igazából létezünk, mi csak így virtuálisan létezünk, vagy hát nem is szórakoztatásra, de egy kimondott szó, egy véletlen odalökött szó az, amitől létezünk. Ez nem egy valódi létjogosultságú létezés. És ez a dolognak a lényege. Most mi még erre azt hiszem, nem jutottunk el, mert még az alacsonyabb rendű Isten szemére tartozik. Az alacsonyabb rendű Isten szemére az van, hogy a virtuális kis szereplők a regényben körbenéznek összek, hát ez fantasztikus ez a világ itt körülöttünk minden. Hát nem lehetett akárki, aki ezt leírta, aki ezt kitalálta. Most gondolj bele, akkor van az ateista, aki a virtuális világban körbenéz, és ugyan már ezt nem csinálta senki, ez magát, ez mindig volt. Ugye ez az ateista. Akkor az visszahívő akarsz, hogy nem, hát nézd körbe, hát egy ilyen fantasztikus izét, ezt nem lehet létrehozni magától. Hát itt van valaki, aki ezt kitalálta, ez egy tudatos valami. És aztán ez a alacsonyabb rendű istenfélelem, és aztán a magasabb rendű istenfélelem, amikor valaki körbenéz, hogy gyerekek, igaz, ez mind nagyon szép, nagyon jó, de mi egy virtuális történet vagyunk. A valóság az a végtelen, az aki ezt létrehozta, az a valóság, mi ahhoz képest semmit vagyunk, mint ahogy említettem az előző órán, hogy amikor ül az egyik virtuális főszereplője a regénynek a bárban, és bejön valaki a bárba, és ő érzi, hogy elillant, megszűnt létezni, mert abban a percben, hogy a szerző belép az általa szerzett regénybe, attól a perctől kezdve a szerzett szereplőknek a virtuális története az szertefoszlik, az megszűnik. Az ők megszűnik érezni, hogy van, megszűnnek érezni, hogy van létjogosultságuk. És ez lesz a következő szint. Ami viszont a Jirai lát, a magasabb rendű félelmet illeti, az a szégyenérzett Isten félelme. És belső félelem. Tehát ez nem egy külsődleges, hanem a belső, amely a világokban rejlő istenség belső aspektusaiból származik. Erről a szintről van írva, ahol nincs bölcsesség, ott nincs félelem. Ugye mit mondtunk? Még egy pillanatra itt megállunk ennél. Ugye azt mondtuk, hogy van két mondat. Van egy mondat, ami úgy hangzik, ahol nincs félelem, ott nincs bölcsesség. És aztán van egy olyan mondat, hogy ahol nincs bölcsesség, ott nincs félelem. Emlékeztek? Ezt mondtuk, hogy ez egy ellentmondás. Tehát mit mondtunk? Hogy tulajdonképpen ez egy egymásra épülő rendszer. Először van az a szint, hogy ahogy kell, hogy legyen félelem, aztán jön a bölcsesség, és aztán jön egy magasabb szintje a félelemnek. Az alacsonyabb szintű félelem az, amiről az előbb beszéltünk. Ha azt elértük, akkor jön a bölcsesség, akkor lehet megtartani a tórát és a mitzvákat, az a bölcsesség. És a következő szint az, amikor kell egy mélyebb megértése a dolgoknak, ami egy magasabb rendű Isten félelmet eredményez, ott pedig a sorrend az, hogy előbb van a bölcsesség, és utána Isten félelme. Ez követhető volt? Oké. Okay. Tehát erről a szintről mondják azt, hogy ahol nincs bölcsesség, ott nincs félelem. Mit jelent az, hogy ahol nincs bölcsesség, ott nincs félelem? Hiszen a chokhmá, harmadik sorban vagyunk, tehát a bölcsesség, a koachmá, a valami ereje szavakból áll. Látjátok is, hogy ugyanazok a betűk. Koach, ma, ha másképp rakom össze, az hochma. Mit jelent az, hogy koach, ma, a valami ereje? És a hochma, a bölcsesség az áimból, a semmiből származik. valamint ki a bölcs, az, aki látja, mi születik. Azaz, aki látja, hogyan keletkeznek a dolgok, és hogyan jönnek létre a semmiből, az örökkévaló szava által, és az ő áldott ajkainak lehellete által. Ahogy megvan írva, és azok minden seregei az ő szájának lehellete által. Most ez nem volt érthető ez a szöveg, én ezt tudom, de megpróbálom elmagyarázni, hogy értsétek, hogy értsük. Ugye, van egy ilyen mondás a Talmudban, visszafelé fogjuk fejteni a dolgokat. Ki a bölcs? Az, aki látja, mi születik. Van egy ilyen mondás, nagyon szép mondás. Ennek az egyszerű jelentése mi? Ézeu hacham hazajet a nailat. Ki a bölcs, aki látja, hogy mi születik. Mi mit jelent ez? Egy bölcs ember az az, aki előre látja, hogy mi fog születni. Mi fog történni. Aki már 3-4 lépéssel előre gondolkodik, ha én ezt csinálom, akkor ennek ez lesz a következménye, annak az lehet a következménye, annak az lehet a következménye. Ez a bölcs. Ugye a buta ember az mint ki, aki nem látja előre, hogy mi történt, és akkor még butább az, aki azt látja, hogy mi történt. Tehát ugye a nagyon buta ember az az, amikor nem az, hogy 3 lépésre nem lát előre, 4 lépésre nem lát vissza. Nem érti, hogy miért van ott, ahol van. De most nem erről van szó, a bölcs emberről, aki előre látja, hogy mi fog történni. Ez az egyszerű jelentése ennek a mondatnak. De van egy mélyebb jelentése is. Ki az igazán bölcs? Az az igazán bölcs, aki felfogja, hogy minden születik. Felfogja, hogy a világ nem magától van, és nem magától létezik, hanem minden pillanatban szükségelteti az isteni teremtő erőt, hogy az létrehozza a semmiből a valamibe. Ugye ez volt az a fogalom, amiről beszéltünk 3-4 alkalommal ezelőtt, a folyamatos teremtés fogalma. Amikor azt mondtuk, hogy bebizonyítottuk, vagy levezettük, inkább így mondom, hogy ahhoz, hogy a világ létezzen, Istennek folyamatosan újra kell teremtenie. Emlékeztek? Most az az ember, aki látja, aki látja azt, hogy tulajdonképpen látja, azért azt mondja, hogy érzi. Aki érzi azt, hogy a világ minden pillanatban újra teremtődik, az látja azt, hogy minden pillanat hogyan jön létre, hogyan születik meg a semmiből minden pillanatban, ez az igazán bölcs. Az igazi bölcsesség az az, amikor nem a külsődleges dolgot látja, hanem azt, hogy mi az az isteni energia, ami azt minden pillanatban újra teremti. Van egy ilyen történet, hogy egyszer Alter Rebem ugye menekült a Napóleon seregei elől, és ebben a menekülésben halt bele, ugye akkor már nem beteges volt, és bele volt a Temach Tzedek, a unokája, és azt mondta, történet úgy szól, hogy a halálos ágyán oda jutta az unokája, és neki mond, Mendel, mit látsz itt fönt? És nem tudta a gerendákra. Azt mondja, hogy az unokája, a gerendákat. Azt mondja, én már nem a gerendákat látom, hanem a isteni energiát, ami minden pillanatban újjáteremti ezeket a gerendákat. Azt mondja, hogy amikor már nem a külsődleges dolgot látja, hanem látja, hogy hogyan születik minden pillanatban a látszólagos fizikai lét az isteni energia által. Ez a bölcs. Ugye? Miközben ennek a bölcsességhez? Mert a bölcsesség szó az egyszerűen mit jelent? Az, hogy valaki okos. De mélyebb jelentése is van ennek a szónak? A koachma. A minek az ereje. A bölcsesség is az egy olyan képesség, ami látja a dolgoknak a velejét. Szóval mit jelent a bölcsesség? A megértés. Az azt jelenti, hogy látod az okokozat folyamatokat. Ugye? Ugye egy egyszerű dolog, nem akarok mondjuk valamit meg akarsz érteni, akkor a bölcsesség az, ami a minek az erejét, valaminek az erejét, a lényegét megérteti veled. Ugye? Amikor megérted valaminek az okát. Most ez általánosságban mit jelent? Azt, hogy megérted mindennek az okát, ami maga Isten. Megérted, hogy hogyan oka Isten mindennek minden pillanatban. És van egy ilyen mondás is, hogy a bölcsesség az áimból, a semmiből származik. Ez egy másik tulajdonsága a bölcsességnek. Ha az ember valamit nem akar érteni, akkor a semmiből egyszer csak alász. Olyan, mint a semmiből alászállna a megértés. Koncentráció, ez nincs, egyszer csak megvilágosodsz. Egyszer csak bevillan. Ez a megértésnek az első fázisa, amit bölcsességnek nevezünk. Akkor ugyanígy, mint hogyha amikor a bölcsességgel megérted, akkor hirtelen, mintha bevillanna valami a semmiből. Ugyanígy jössz rá arra, hogy a létezés az a semmiből válik valamivé. És ez jelenti azt, hogy ahol nincs bölcsesség, ott nincs istenfélelem. Mert ahhoz, hogy ezt a magasabb rendű Isten félelmet elérsz, ahhoz, hogy elérsz azt, hogy megérez, hogy hogyan szükségelteti a létezés minden pillanatban isteni alkotó erőt, ahhoz szükség van arra, hogy megértsd, hogy hogyan válik a semmi, hogy hogyan jön létre a semmiből a valamiben minden. Megpróbálom visszatérni arra az analógiára, amit használtunk a kis történettel. Ugye? Akkor van egy regény, és vannak a virtuális szereplői a regénynek. Ez az a szint, amikor a virtuális szereplő rájön arra, nem csak egyszer rájön, hanem meditáción keresztül eljut arra a szintre, hogy megérti, és nem csak értelem érzi, hogy az ő létezése tulajdonképpen nem egy valódi létezés. Hanem tulajdonképpen ő csak egy kiterjesztése a szerzőnek. Most gondolj bele, hogy most próbáld meg belehelyezni, hogy elkezdeni, hogy te egy képregénynek a szereplője vagy. Most ugye te úgy érzed, hogy te egy nagyon fontos ember vagy, nem csak azt, hogy nagyon fontos vagy, hogy egy önálló entitás vagy. Jövök, megyek, döntök, gondolok, érzek, ugye? Minden olyan jó esetben tudom, hogy így vagyunk ezzel. És amikor eljutsz arra a szintre meditáción keresztül, hogy megérted, és nem csak megérted, hanem szinte érzed, hogy te tulajdonképpen nem vagy egy önálló entitás, hanem csak egy kiterjesztése vagy annak, aki ezt a történetet leírta. Aki ezt a történetet elmondta. Mi az oka annak, hogy a Tórában maga a teremtés úgy van leírva, mint hogyha Isten elmesélné? Isten elmesélte. Mint amikor, mert azt akarom, hogy tudod, hogy mi egy mese vagyunk, amit Isten elmesél. Most, hogyha mi ráérzünk arra, hogy mi ennek a mesének csak szereplői vagyunk, és mi tulajdonképpen kiterjesztése vagyunk annak a mesélőnek, aki ezt elmeséli, akkor megértjük, hogy az igazi létezés az nem mi vagyunk, hanem a mesélő. Ugye van egy mesélő. A mesélő mesél egy történetet. Amikor a mesélő meséli a történetet, akkor mindenki el van ájulva is. És magával ragadja a hallgatóságot, és az egész történet saját életre kell. De valakiben fölmerülne, hogyha a mesélő abba hagyná a mesélést, akkor lenne még mese? Nem. Ugye, esetleg igen, mert itt vannak szereplők, akik hallják és tovább mondják a mesét. De itt egy olyan közegben nincs. Az igazi lényege a mese szereplőinek az a mesélő. Az egyetlen valódi lét. És hogyha ezt valaki megérti, és megérzi, akkor onnantól fogva az a magasabb szintje az Isten félnek, ahol már nem ő van középpontban. Az első szintre mi volt? Itt vagyok én, milyen fantasztikus vagyok, nézd meg engem, kezem, lábam, testem. Itt van körülöttem ez a világ, itt van körülöttem ez az univerzum, hát fantasztikus, aki ezt megcsinálta. Ez az első szintje az Isten felé. A másik szintje az Isten felé, itt vagyok én, hát tulajdonképpen nem vagyok semmi. Mert az a lét, ami az enyém, ez egy mulandó, egy feltételes lét, ami csak azért van, mert valaki, a végtelen ezt létrehozta, akkor a valódi lét, az csak ő. Én egy virtuális lét vagyok, vagy egy feltételes lét.
Nem tárgyalítja az és a beismerés nem tárgyalítja az ember el minden továbbitól?
Szerintem nem. Mitől tárgyalítaná
el? Hát, hogyha ezt felismerem, hogy egy virtuális valóság effektíve, és az én létezésem nem létezés, mint az a magasabb szinten benne is van, akkor ebben azt eredményezi, hogy ugyanakkor miértem?
Jó, ez egy nagyon jó kérdés, csak a nagyon óvatosoknak kell lennünk a megfogalmazásán, mert nem az a helyes megfogalmazás, hogy az én létem nem lét, hanem csak egy virtuális lét, hanem az én létem saját jogon nem lét, egyedül akkor lét, hogyha a léteztető létrehozza. Tehát a létem lényege az a léteztető. Ez nem azt jelenti, hogy én nem létezem, ez csak azt jelenti, csak idézőjelben, nem azt jelenti, hogy nem létezem, hanem azt jelenti, hogy az létem egyedüli valós létjogosultsága az a léteztető. Magyarul? Nem arról van, érted? És ez egy óriási különbség. Mert azt mondom, hogy az én létezésem nem lét, hanem csak egy virtuális lét, akkor azt mondom, hogy akkor tök mindegy, hát akkor minden virtuális. Akkor lehet bulizni, mert úgyis minden virtuális. De pontosan nem erről van szó, arra van szó, hogy az én létemnek az egyetlen létjogosultsága, az nem az, az amit én gondolok, vagy amit az én egóm érez, vagy az én egóm szeretne, vagy az én, hanem az, ami az egész létnek a lényege, az az isteni éltető, létezhető erő. Érted? Akkor mire fogok koncentrálni az én életembe? Erre. Mindenre, ami ehhez közeli. Ez nem azt állítja, hogy mi semmik vagyunk, hanem ez azt állítja, hogy saját jogon nem semmik vagyunk, egyedül akkor vagyunk valamik, hogyha a létezhetőnek a létezhetőre tesszük a hangsúlyt. És itt van egy másik analógia, amiről szó lesz, amihez kell egy kis bevezetés, és ez pedig a kimondott szó tematikára tér vissza. Ugye mit, és ezt a korábbi fejezetekben, aztán 23-as vagy 4-es fejezetben volt erről szó, aki még emlékszik, hogy még ki volt itt, ki nem, de vissza lehet hallgatni. Szóval, hogy a kimondott szó. Egy kimondott szó a te egész életedhez képest semmi. De ezt megállapíthatjuk. De ha kimondott szó, az mégis egy kimondott szó. Hát azt kimondtad. De van egy mélyebb szintje ennek a szónak, ahol még inkább föltűnik, hogy a te lényegedhez semmi. Ugye a szó a kabala leírásában, az egy folyamat, ahogy létrejön. Először van benned egy érzelem, vagy egy érzés, vagy egy valami, egy, aztán legjobb, egy valami emóció. Utána abból létrejön egy gondolat, majd a gondolatban megszületik egy szó, és aztán a szót kimondod. Ugye, ami mit jelent? Mondjuk legalább 4 szint van. Van a kimondott szó, egyel előttel való lépés, amikor még nem mondtad ki a szót, de gondolatban már megfogalmazódott benne. Egyel előttel levő lépés, amikor még a szó nem fogalmazott meg benned, csak a tartalom. Érzitek? Ugye mondjuk például, hogy azt érzem, hogy valakit szeretek. Akkor az intenzív érzés, az még nem egy kimondott szó, az csak a tartalma az érzésnek. Van utána egy következő szint, ahol meg kell gondolatban szavakba ölteni, hogy én őt hogy szeretem. És egy következő szint, amikor elmondom azt, hogy én őt hogy szeretem. És ez mindennel így van. Csak van, ahol ez a folyamat sokkal gyorsabb, és ezzel nem nagyon be kéne lassítani a filmet ahhoz, hogy fölismert, hogy van ez a három, legalább 3 szint. Csak azt akarom mondani, hogy a szó az nem egyszer csak úgy létrejön, hanem annak van egy előzménye. Ez a szó az létezik gondolatban is, sőt létezik úgy is, hogy teljesen fölívódott abba az érzelembe, amiből majd meg fog fogalmazódni. Ez hát ő a dolog. Most ha azt mondom, hogy a kimondott szó a semmi a te lényegedhez képest, mennyivel inkább a még nem kimondott szó, sőt, a még meg se fogalmazódott, csak tartalmában létező szó a te gondolatiságodban, vagy a te érzelmi világodban, az mennyire semmi a te lényegedhez képest. Nem, érthető a... Ja, minden szó az kifejez egy tartalmat. Igen. De mi a lényeg? A tartalom vagy a szó? Nyilván a tartalom az, ami előbb van. Most a szó a tartalomhoz képest akkor is semmi amúgy, amikor már kimondtad. Pláne mennyivel inkább semmi, amikor még ki sem mondtad. Mondok egy példát. Azt mondom, hogy szeretlek. Akkor, ne, akkor mi az a lényeg? Az, hogy S, E, R, E, T, L, E, K. Senki nem mindig gondolkodik, hogy van az, hogy te szeretsz, az az érzés. Meg még van az a szó, amit most kibeszűztem, hogy S, E, R, T. Vagy van, hogy megkérdezed a barátot, de figyelj, hogy vagy? Egy csúnya szót akartam mondani, de rossz, pocsékul. Akkor nem az van, hogy pocsékul, T, O, C, E, K, U, L. Nem ez van, ez egy pocsékul. Akkor ott a szó maga, az tulajdonképpen az csak egy öltözék. Az csak egy eszköz. De nem azon van a lényeg, nem azon a szón van a lényeg, hanem a tartalmon, ami mögötte van. Most képzeld el, hogy ez így van akkor, amikor kimondod a szót, mennyivel inkább így van, ahol ott az a szó, az még csak potenciálisan létezik, például a gondolatodban. Mi van a lényeg a gondolatban, hogy pocsékul vagyok. Azt mondja, most úgy fogom mondani, hogy pocsékul vagyok, úgy, hogy az teljesen mindegy, de az a lényeg, hogy van egy érzés benned.
Oké, és nem minden esetben lehet ezt lekugolni. Tehát én mondhatom úgy is, hogy pocsékú vagyok, hogy a hát nagyon jól vagyok, nem alattam, de hát nem.
Oké, és? Ezt mindig csak alátámasztja, amit mondok. Azt akarom mondani, a kimondott szó mennyire semmi a tartalomhoz képest. Érted? És csak ebben behoztunk egy... Eddig úgy mondtuk, hogy egy kimondott szó, az egész életedhez képest, az semmi. De most tovább is azt, hogy figyelj, a kimondott szó, az még ahhoz a tartalomhoz képest is semmi, amit kifejez. Mert nem a szón van a hangsúly, hanem a tartalomhoz képest, amit kifejez. És azért, hogyha a mi világunk létezését egy kimondott szóhoz hasonlítjuk, akkor ez mennyire semmi ahhoz a tartalomhoz képest, amit ezt fölöltöztet, és az mennyire semmi az isteni eszenciához képest. Érthető volt? Tehát mennyire semmi, a mi világunk az a kimondott szó, az analógiában. A teremtő energia az a tartalom, és a teremtő energia az isteni eszenciához képest. Nálad is van három dolog, vagy te, vagy van az a tartalom, az a konkrét érzés mondjuk, és van az a kimondott szó, ami ezt kifejezi. Isten nélkül úgy lehetne fel, van Isten, az isteni eszencia, van a tartalom, az a teremtő energia, és van maga a teremtés, ami a kimondott szó, ami felöltözteti ezt a teremtő energiát. Érted?
Igen, ezek mind a három is lehető.
Nem. Ezek szerint a végeredmény, a végkövetkezmény, a teremtett dolog, az semmi, nem olyan az isteni eszenciához képest semmi, hanem még ahhoz a tartalomhoz képest is semmi, ami az isteni teremtő energia. Mihez lehet ezt még hasonlítani? A naphoz és a napfényéhez. A napfény az mi? A nap a tűz. A napfény az a kisugárzása a napnak. Ha nincs nap, nincs napfény. Ugye ez viszonylag egyszerű, és könnyen érthető dolog. Tehát a napfénynek semmi más létjogosultsága nincsen, mint a nap. És semmi más nem közvetít, mint a napot. Tehát például mondok egy másfélet. Te, vagy mondok egy chassid, az a kisugárzása a rebének. Ő mit közvetít? A rebe tanításait. De egy chassidnak mégis vannak saját érzései, gondolatai, egyénisége, minden chassid egy kicsit más. Tehát, hogy neki van egy saját létjogosultság, van egy saját egója, van egy saját létezése. Kisugárzással rebének, de nem úgy, mint egy napsugár a napból. Oké? A napsugár a napból az semmilyen más létjogosultság nincs, csak a nap. Oké? Tehát a napsugár a naphoz képest, az nulla. Most, mi azt mondja, ez nem furcsa dolgot mond a kabbala, a tányában ez egy gyakran ismételt fordulat, hogy a napsugár, ugye miről szól, a napról, de a napsugár mikor válik láthatóvá? Ha eltávolodunk a naptól. Ha közel vagyunk a naphoz, akkor nem a napsugarat látjuk, hanem a napot. Akkor a napsugár akkor válik valamivé, amikor eltávolodik a naptól. Tehát még amikor a nap itt van, és valami, és például lehet arról beszélgetni fizikusoknak, hogy a nap az egy, hogy a fény az egy hullám, vagy egy részecskékből áll, mert már még akkor sem erül föl senkiben, hogy na, fényforrás nélkül lenne fény. Mennyivel inkább így van magában a fényforrásban, ahol teljesen nullifikálódik a napsugár, ami majd csak akkor válik valamivel, amikor kijön a napból. Érthető? Ez olyas, mint az előbb a kimondott szó, hogy a kimondott szó akkor is semmi, amikor már kijött belőled. Mennyivel inkább semmi, amikor benned van. Oké, szólalassuk a szövegben, de ezért az egek és a föld és minden seregeik, utolsó bekezdésnél tartunk versorra, ezért az egek és a föld és minden seregeik bizony semmivé lesznek valójában az örökkévaló szavában és az ő szájának leheletében, és semminek számítanak, mintha nem is volnának, ahogy a nap fénye is fénye és világossága is semmivé lesz magában a napban. Ugye úgy, ahogy a isteni szó a semmi magában Istenben, mint ahogy nálad mondtuk, a te szavad, hogy szeretlek, ez semmi magához érzéshez képest, és pláne semmi a te eszenciához képest. Ugyanígy Isten teremtő energiájából következő szó, ami maga a létezés, a fizikai valóság, az semmi a teremtő energiához képest, és pláne semmi magában, isteni eszenciában. Hasonló módon a fény, a fénysugár semmi amúgy nap nélkül, vagy fényforrás nélkül, pláne mennyivel inkább semmi magában a fényforrásban. Oké? Okay? Magyarul, ha valaki ezt megérti, és ő úgy tekint magára, mint egy kimondott, isteni kimondott szóra, és végig gondolja, ez a kimondott szó mennyire semmi az a tartalomhoz képest, amit felöltöztek, és mennyire semmi ez az egész ahhoz képest, amit Isten eszenciának nevezünk, akkor az egy komoly meditáció. És mi hajlamosak vagyunk arra, ezt nagyon könnyen lehet mondani valaki mással szemben. Hogy te semmi vagy. Figyelj. Te egy isteni szó által jöttél létre. Maga az isteni szó vagy. Isteni szó, Isten lényegeszél. Semmi, itt akkor mit panaszkodsz? Ezzel a dumával, meg azzal, hogy neked ez fáj, meg ilyen baj, de te semmi vagy, te nem kell ilyen komolyan, mert te semmi vagy. Ugye? A helyzet az, hogy sokan ezzel magunkra alkalmazunk. Másra mindig könnyen alkalmazunk, mert másra amúgy is semmivel nézünk. Általában az ember magát valamivel tartja, a másokat pedig semminek. Vagy ha nem is semminek, de sokkal könnyebb semminek nézni, mint saját magát. Ugye? És erre mondja ezt a tánya a következő részben. Azt mondja, hogy senki se tekintse magát kivételnek ezt szabály alól. Igazából úgy kéne fordítani, senki se vonja ki magát ezt szabály alól. Úgy kéne fordítani. Mert állj, jöjjtsi, adom átszonyinak lál. Az ember senki se vonja ki magát ezt szabály alól. Mert az ő teste, és nefesje, és ruhája, és ne sámája, tehát még a lelke is, a lelkének a három szintje, nincs semmik az örökkévaló szavában, amely benne foglalkozik az ő gondolatában. Ugye erre volt a történet, amit meséltem nektek, hogy jött a két panasz, két vidatkozó zsidó a Csernovici rabbihoz, de David Cvi Hénhez, és azt mondta neki az egyik, a másik azt mondta, hogy tölcsadott neki 10.000 rubert, és jött kérni, azt mondta, hogy ugyan már, 10.000 rubert, te semmi vagy. Hát a világ semmi, csak minden csak a teremtő. Nem meséltem ezt a történetet? A zsidó kölcsönadott egy másik zsidónak. Mind a ketten hasidok voltak, és tanulták a tányának ezt a fejezetét. És jött az egyik visszakérni a pénzt. Szekély, ugyan milyen hasid vagy már te? Hát gondolj csak bele, hogy a világ az csak egy virtuális létezés. Az egyetlen valódi létezés, az örökkévaló a végtelen. Hát akkor tulajdonképpen te is semmi vagy, a pénz is semmi, akkor most mit jössz ilyen dolgok? A pénz, adja, mit szerintem? És a másik nem tudott, mit mondjam, és mit, olyan válaszoljanak. És eljöttek a rabbihoz, de ő végig hallgatta, ez nagyon helyes, jó? Jó. Akkor ez mintha ő egy semmi, mondjál meg a pénz is semmi, akkor te is egy semmi vagy. Jó, akkor most fogjuk ezt a semmit, mutatott a másikra, aki nem akarta visszaadni a pénzt, fogjuk ezt a semmit, tegyük fel egy semmire, adjunk neki egy jó pár semmit, és majd küldjük vissza a semmibe. Azt akarom, hogy tegyük fel, adjunk neki egy pár pofont, verjük meg, és akkor meglátjuk, hogy ki a semmi. Én vagyok azt, hogy ezt lehet használni másra, ez nem egy nagy kunc. Az a nagy kunc, ha magadra tudod alkalmazni, az a nagy kunc. Az ember magára alkalmazza. Tehát, hogy az ember ismerje fel, hogy ő mind semmi az örökkévaló gondolatában, ahogy ezt hosszan kifejtettük fentem a 20.-21. fejezetben, metaforaként az emberi lélek működésének egyetlen lehet és szava valóban semmisége lelke lényegéhez képest. Ezt jelenti ez a vers. Íme az örökkévaló félelme, ez a bölcsesség. Hogy mi az igazi félelme, mi az igazi legmagasabb szintje az örökkévaló félelmének az, amikor a bölcsességen keresztül az ember fölismeri, hogy az isteni lét az a lényege mindennek. És fölismeri, hogy az isteni lét az, ami mindent létrehoz, sőt, igazából ennek a létrehozó dolgoknak is mind semmik a létezhető erőhöz képest. De hogyan lehet ezt elérni? Hogyan lehet elérni, hogy valaki erre a szintre eljusson, ezt mindenképp meg kell, hogy előzze a Tóra és a mitvák megtartása. De mit mondtunk? De ez ember nem érheti el ezt a magasabb rendű félelmet és bölcsességet, csak ha beteljesíti a Tórát és a parancsolatokat, az alacsonyabb rendű és külsődleges Isten félelem által, és ezt jelenti a következő mondat, ahol nincs félelem, ott nincs bölcsesség. Tehát akkor hogy néz ki? Először kell, hogy legyen egy alapisten félelem, ami mire fog rávezetni téged, hogy tartsad a parancsolatokat. Ezt hívjuk az Istenfélelemnek, ami jelent a bölcsességhez, a parancsolatok megtartását. Majd innen tovább tudsz építkezni a bölcsességnek egy mélyebb szintjével, ami megtanítja neked, hogy fölnyitja a szemeidet, hogy semmilyen létezés nincs valójában Istenen kívül, és ez elvezet a magasabb szintjére az Istenfélelemnek. Van egy történet, egyszer a Debera Sáv, a 5. Lubavitchi Rebbe, aki még a Lubavitchi Rebbek között is egy kiemelkedően gazdag termékeny szellemi munkával bírt. Őt hívják a Hasid filozófia Maimonidészének, mert pedig annyira rendezetten, és az ő rendezetten végigveszi a különböző Hasid filozófiai fogalmakat, és borzasztó sok könyve van különben olyan. És ugye nála ez úgy működött, hogy egy általában szombatonként, vagy ünnepnaponként volt egy úgynevezett Maimer, amikor elmondott egy ilyen Hasid diskurzust, és ennek a Hasid diskurzusnak akkor ugye általában akkor voltak a hojzim, akik megértették és átismételték a Rebbe mondani valóját, azok átismételték, akkor a Rebbétől megjárt ki, hogy jól értették-e, és akkor újra elismételték, és akkor egész szombaton ismételték, és szépen összerakták, fejükben megszerkesztették, és akkor kivett a szombat, akkor leírták, és esetleg beadták, hogy a Rebbe még egyszer nézze át. És akkor az egész szombat azzal telt, hogy a Rebbe Tóra, a Rebbe Maimerjait, ilyen típusú szövegeit azt ismételték, értelmezték, és aztán szombat kimeneteire a papírra vetették. És akkor van egy ilyen történet, egyszer ilyesmi témákról volt szó, és az egyik, amikor a Rebbéhez lehetett kérdést intézni, hogy jól értették el, és az egyik öreg Hasid megkérdezte a Rebbét, Rebbe, zu wem redt man da? Kihez beszél itt a Rebbe? Akkor neki mondani, hogy ez nagyon szép, nagyon jó, ilyen típusú dolgokra diskurálni, de hát ez kinek szól ez? Hát ezek olyan magas szintek, de ki tud ide elérni? Erre azt mondta neki a Rebbe, Rebbe elgondolkodott, és azt mondta neki, Pése, de a bálágon le, benne a hert a cibus, er hat hanom. Azt jelenti írisül, Pése, az egy mecenév, Pészach, vagy ilyen zsidó név, Pészach. Ugye Lubavitchban ő volt a kocsis, ő volt a taxis. Azt mondja, Pése, a kocsis, egy nagyon egyszerű ember volt, amikor hall Hasidut, Hasid filozófiai diskurzus, Hasidut, akkor jól érzi magát, mondja Rebbe. Vasz, mi, abber hocs erhatana, de mégis jól érzi magát. És ez volt a válasz, hogy kell ezt érteni. De azt akartam mondani, hogy figyelj, ilyen egyszerű ember, mint ez a Pése, hall ilyen mély témákat, bármilyen témát, az neki nagyon mély. Jól érzi magát. Mitől érzi jól magát? Mi köze van neki ehhez? Mitől érzi jól magát? Hogy, mi az, amit ebből ért? De mégis jól érzi magát tőle. Mit akarsz ebben mondani? Akkor is, hogyha tényleg itt nagyon magas szintekről van szó, és az ember úgy érzi, hogy ennek mi köze van hozzá, akkor mégis valamit ebből le tud fordítani mindenki a maga szintjére, valamit ebből tud hazavinni, és a maga szintjén megvalósítani azt, amit le van írva. Ez a Rebbe, ez meghalt 1920-ban. 100 éve. Lubavitch fénykorában jött. Ugye a második a Lubavitch falu fénykorában, ugye nem. Mert az Álterebe még nem ért Lubavitchba. Ő Liádiban élt. A fia, Mitele Rebbe költözött Lubavitchba, az volt a második generáció, akkor ott volt a másik generáció, a harmadik, a negyedik, az ötödik, ő, akiről beszélünk, aki a fia unokájával, ők unokája volt az Álterebének, és ő az ő idejében alapították a Lubavitch, ő alapította a Lubavitchi Yeshivát, ami alapján az összes Lubavitchi Yeshiva ma működik. A következő nemzedékben, ugye akkor már a fia, az előző Lubavitchi Rebbe, ő volt a hatodik, még Lubavicsban kezdte, de aztán jöttek a szovjetek, és egyre rosszabb lett a helyzet, és utána akkor, akkor elmentek Lubavicsba, és akkor egy ideig volt Rostovban, és itt ott, amott. Sőt, nem, már az ötödik, bocsánat, már az ötödik, már az apja átköltözött Rostovba, és utána ugye menekülnie kezdve, utána halálra ítélték, akkor utána kiutasították az országba, és akkor kezdődött a Lubavics vándorlása.
Megtalálhatom,
hogy vagy? Lubavics, hogy?